13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. A 7 fa kutatóintézet friss kutatása szerint a jelentős bérfejlesztések hatására javult a pedagógus pálya vonzereje. Balázs Gábor, az intézet ügyvezetője az Inforádióban elmondta, hogy nőtt a hallgatói létszám és a pályán maradók aránya is. A megkérdezett 15 ezer tanár válaszai alapján a bérrendezés nagy népszerűségnek örvend, de a teljesítményértékelési rendszer kevésbé az. A fenntarthatóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az átlagos tanárbér elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A válaszadók további igényként fogalmazták meg a szülőkkel való küzdelemben nyújtott kormányzati segítség biztosítását. Sokan szorgalmazzák továbbá a pedagógiai tevékenységhez nem tartozó adminisztratív terhek jelentős csökkentését is. Ősztől és jövő év elejétől jelentősen változnak az elektromos autókra vonatkozó szabályok Magyarországon. Széchenyi Gábor, az autó főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorában beszélt a kedvezmények szűküléséről. November végéig le kell cserélni a zöldrendszámot a nem tisztán elektromos, tölthető hibrid autókon. 2027. januárjától ráadásul megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása is Budapesten. A 2 tonnánál nehezebb akkumulátoros járművek tulajdonosai óránként akár 1200 forintot is fizethetnek majd. A szakértő szerint ezek a szigorítások és a támogatások elvonása visszavethetik a villanyautók vásárlási kedvét. Hosszú távon azonban a technológia jobb hatásoka miatt a jövő autózása ettől függetlenül teljesen elektromos lesz. Vasúti fejlesztéseket sürget Ózd polgármestere, mert szerinte a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismét figyelmen kívül hagyja a várost. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifogásolta, hogy Ózdot csupán új hibrid motorvonatok beszerzése érinti. A borsodi városvezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy a térség központja ismét kimarad a nagyobb pályafelújításokból. Bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Ózd-Kazincbarcika vasútvonal korszerűsítését és az állomás áthelyezését is. Célja, hogy javuljon az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc vasúti kapcsolat és elősegítsék a térség gazdasági felzárkózását. Hangsúlyozta, hogy észrevételeivel nem politikai támadást kíván megfogalmazni, hanem a szükséges fejlesztéseket sürgeti. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulója alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Elindította a Makuka Hulladék Akadémia napközis táborát. A környezetvédelmi élménytábort 3.-4. osztályos általános iskolásoknak szervezték június 20-a és 24-e között saját telephelyükön. Kovács Bence környezetmérnök tájékoztatása szerint a program célja a játékos környezeti nevelés és a szemléletformálás volt. A délelőttök folyamán a gyerekek hulladéklerakót, vegyes hulladékfeldolgozó üzemet és komposztáló telepet is meglátogattak. A táborozók kipróbálhatták az elektromos kukásautó vezetését, valamint pontgyűjtős hulladékválogatáson is részt vehettek. Délutánonként a gyerekek kreatív alkotó munkával, kézműveskedéssel és fejlesztő programokkal zárták a napokat. Az avas szálló felújítási munkálatai miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Miskolcon, a Kossuth Lajos utcában. A daruzási és szállítási feladatok mintegy 160 négyzetméteres területet érintenek, ami 14 parkolóhely ideiglenes kiesését okozza. Az érintett útszakaszon mindkét irányból kordonokat és megállni tilos jelzőtáblákat helyeznek ki a szakemberek. A korlátozás július 27-én reggel 8 órától július 30-án éjfélig marad érvényben a környéken. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
Az időjárásról.
Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is, főként a Tiszántúlon lesz felhőtlenebb az ég. Később kisebb-nagyobb eséllyel lehet számítani esőre, záporra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 21 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Az új ukrán iskola rendszerében lezárul egy folyamat, és bizonyos létszámoknál az iskolákat be kell zárni. Na most ez ránk nem vonatkozik, ami azt jelenti, hogy meg lehet menteni egy csomó olyan iskolát, amit esetleg szeptembertől azért zártak volna be, mert ezt a létszámot nem érte el.
Nagy panelházakban az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal, tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi Máltaiak.
Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
Kárpátaljára. Hit, Irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Meghívott vendégünk stúdium kerekasztalánál dr. Orosz Ildikó, a Mássákutca Egyetem, illetve a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Megyei Tanács Oktatási, Tudományos, Kulturális, Egyházügyi, Ifjúsági, Sport, Nemzeti és Kisebbségi Információs Bizottságának elnöke. Köszöntjük nagy szeretettel!
Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket egyaránt. Jó reggelt mindenkinek!
Ha megnézzük az évet, akkor a tanév végén járunk és a következő tanév elején, hát ez egy köztes időszak, de mindenképpen térjünk ki az elmúlt 2025-es 26-os tanévre a Kárpátaljai Magyar Oktatási Intézmények életéből. Hogyan értékeli azt az elmúlt évet?
Örömteli volt az, hogy szeptemberben úgy kezdtük az évet, hogy még mindig 1000 elsős gyerekünk volt, illetve az egyetemre is kortszámú diák jelentkezett, ami biztató, tehát vannak még itthon diákok, bizonyos híresztelések és média információk ellenére, ami sokszor elhangzik a sajtóba. A másik az, hogy ez az év is ilyen küzdelmes volt, hiszen mi már 10 éve háborús helyzetben élünk, de 5 éve éles a helyzet, ami kihat minden családra. Tehát az asszonyok egy része, akik átjárnak, viszik a gyereket, azok már átköltöztek, vagy több család úgy döntött, hogy egzisztenciát teremtett, tehát voltak ilyen dolgok is, és az oktatási politika terén is történtek változások. Egyrészt megyei képviselőként állandóan amellett harcoltunk, és sikerült a megyei tanácsba elfogadtatni egy levelet, hogy az iskoláinkra ne vonatkozzanak a liceumi osztályokra azok a normatívák, amik előírtak, meg a hegyvidéki járásokra is, bár erre választ nem kaptunk, de időközben ugye a 4. éve tartó ukrán-magyar egyeztető tanács ülésén sikerült eredményt elérni. Az újonnan megválasztott kormány tárgyalta ezt ki, ugye új szereplő jelent meg, és ezzel az ukránok le tudtak ülni. Meg kell, hogy mondjam, és pozitívként konstatálom azt, hogy az új külügyminisztérium és külügyminiszter asszony, az nem dobta ki az előző 4 év tárgyalási eredményeit, tehát ugyanazt a 11 pontot követték, amit az előző kormány összeállított és követelt a Fidesz kormány, másrészt pedig a kapcsolattartásba is ugyanazokat a szakmai szakértőket vonták be, akik korábban is tárgyaltak. Így például szakmai véleményét megkérdezték a Református Egyháznak, megkérdezték a KMKS-nek, és ebben a bizottságban benne volt az UMDS részéről Zubánics László, a KMKS részéről dr. Csernyiskó István professzor, aki ennek a témakörnek is a része, és hát én is, mint pedagógus szövetség a háttér szakmunkában részt vettem. Így valószínűleg így végül is egy olyan eredmény született, amiben Ukrajna a megállapodás alapján, amit aláírtak, beépíti az ő menetrendjébe, az európai csatlakozási menetrendjébe azon törvények módosítását, amelyek visszaadják a kárpátaljai magyaroktól elvett jogot. Itt konstatálnám, hogy azzal, hogy aláírtak egy ilyet, az a sok hazugság, ami a médiában megjelent az elmúlt 10 év alatt, hogy semmi jogot nem vettek el tőlünk, ez így elszállt a füsttel együtt, hiszen beismerték, hogy itt bizony jogszűkítések voltak, méghozzá jelentős jogszűkítések, és Magyarország pedig rendelkezik olyan eszközökkel, ami esetleg ezeknek a betartását követeli. Egyrészt már az, hogy az uniós csatlakozási folyamat része lesz ez a megállapodás, ezért az unió is oda fog rá figyelni egyrészt, másrészt meg Magyarország is odafigyel rá, és lásd, amikor eredmény nem történik, akkor mondjuk nem járul hozzá bizonyos klaszter megnyitásához, valamint a klaszterek lezárásákor is van még lehetősége számon kérni, és a végső csatlakozáskor is van lehetősége számon kérni. Mondjuk például ez történt, hogy Magyarországnak volt egy válasza arra, amikor aláírták az egyezményt, és másnap meg ugye megjelent a nyelvi rend ombudsmannak vagy felügyelőnek a levele, így a következő klaszter hozzájárulásához nem nyíltak, és akkor mondták, hogy akkor hogy van ez, hogy tegnap írtuk alá, vagy nem egy héttel ezelőtt, most pedig az ellenkezője történik, és ennek eredményeként már megvan az első ilyen fecske vagy lehetőség, például a miniszter tanács hozott egy rendeletet, hogy a tanulói létszám, aminél be kell zárni egy iskolát, az a kisebbségi nyelven, európai kisebbségek nyelvén oktató intézményekre nem vonatkozik. Ugyanis az új ukrán iskola rendszerében lezárul egy folyamat, és bizonyos létszámoknál az iskolákat be kell zárni. Na most ez ránk nem vonatkozik, ami azt jelenti, hogy meg lehet menteni egy csomó olyan iskolát, amit esetleg szeptembertől azért zártak volna be, mert ezt a létszámot nem érte el.
A Berekszasz kistérségében 4 ilyen intézmény volt kérdőjelesen, ami pont ebben a körben játszott. Ez egy friss dolog. Mi kell ahhoz, hogy ez valóban megtörténjen? Mert korábban ugye megvolt a lehetőség, hogy az állam bár nem fogja dotálni a tanintézmények működését, de a költségvetés, a helyi költségvetés átveheti. Sok esetben az önkormányzatnak a kénye kedve szerint dölt el egy a tanintézménynek, egy közösségnek az iskolájának a sorsa.
Ez sem teljesen így van. Egyrészt, miután ez a rendelet megszületett, és éppen erről tájékoztattam tegnap a Beregszázi Városi vagy a Kistérségi Tanácsot, annak az ülésén kértem napirenden kívüli szót. Tehát egyrészt így a kistérségnek be kell tartani a törvényt, a rendeletet, nem kell ezt bezárni. Hogy honnét keres pénzt a fenntartásához? Egyrészt várjuk azt, mert az volt az ígéret a Kisebbségi Ukrán-Magyar Bizottság ülésén és az eredmények alapján, hogy ez azzal is fog járni, hogy megkapják a kis létszámú osztályok is az állami normatív finanszírozást. Már régóta úgy van, hogy az oktatási intézményeket az ukrán állam átadta az önkormányzatoknak. Tehát már nincs állami iskola, önkormányzati iskola van. Átadta a tulajdonjogot. Innét kezdve az oktatási a tulajdonjoggal együtt a feladat is átkerült az önkormányzathoz. Tehát az önkormányzatnak az övé az épület, akkor neki kell fenntartani, finanszírozni, javítani, fűteni, rezsit fizetni, és neki kell a technikai személyzetet is fizetni. Az ukrán állam egy bizonyos normatíva alapján ad segély, dotációt a pedagógusok béréhez járul hozzá. De nem úgy járul hozzá, hogy ahány osztály van, annyi pénzt ad a pedagógusok fenntartására, hanem kiszámolja, hogy hány gyerek jár abba az iskolába, és akkor azt mondja, hogy egy gyerek után ennyit adok, az viszont nem elegendő, hogy minden pedagógust kifizessenek, és ezt a különbözetet kell a helyi kistérségeknek megfizetni. Na most, ha betartják a szavukat a Költségvetési Bizottság és nem csak a minisztertanács a rendelet alapján, akkor a rendelet alapján, ez most augusztusban ki fog derülni, amikor a költségvetést tervezik, a rendelet alapján így a teljes összeget, tehát ahány pedagógus van az iskolában, ahány osztály van, annyi pénzt kell, hogy adjanak a központi költségvetésből. Ha nem, akkor mellé kell tenni a helyi költségvetésből a kiegészítést, hogy a kislétszámú osztályokban a gyermekek ne sérüljenek, és ahány órájuk van, mindenre legyen pedagógus, aki bemegy, és azt fizessék ki. Na, erre is tettem javaslatot tegnap, ugyanis kiszámoltuk azt például, hogy a Beregszázi kistérségbe bejegyzett, és a kárpátaljai Rákóczi Magyar Egyetemhez kapcsolódó intézmények, szervezetek, akik magyar támogatásból élnek, azok mennyi adót fizetnek a kistérségbe, és hát az jött ki, hogy a Beregszázi kistérség oktatására fordított összeg, a 2025-es évet vettünk a nyílt források alapján, és ebbe a nyílt forrásokban még nem voltak benne az egyházi adók, nem volt benne a Pulzus Rádió által befizetett adó, vagy a Református Egyház, vagy az Ökumenikus Szeretetszolgálat, a Máltai Szeretetszolgálat, az UMDS és más olyan projekteknek az adói, csak az intézményünk. Az intézményünk a 46%-át állja az oktatási költségeknek, tehát én azt gondolom, hogy ha mi 46%-át az oktatási költségeknek befizetjük az ukrán államba, és ez az az oktatási költség, ami itt marad, ami nem megy el Kijevbe, akkor ebből igenis ki tudják azt gazdálkodni, hiszen az egyetemen kívül még számos vállalat, cég, meg adófizető polgár van Beregszázban, tehát ha az akarat megvan, akkor az önkormányzat ezt meg tudja tenni. Az is igaz, hogy a felelősség a bezárásért, a működtetésért mindenért az önkormányzatot illeti, mert nincsenek állami iskolák, önkormányzati iskolák vannak, tehát a döntés náluk van, én csak felhívtam a figyelmet arra, hogy mi az, amivel gazdálkodhatnak, illetve felhívtam még arra is, hogy vannak anomáliák, a központi finanszírozás meg az oktatási törvény között.
Egy fontos időszakban vagyunk. Visszatér egy másodpercig az iskola bezárásra, azért szőlős magyar közösség el tudná mondani, mi az, amikor nincsen magyar iskola, és az milyen hatással az ott élő közösségre. Milyen hatással van a meglátása szerint egy tanintézmény bezárására, mondjuk egy csetfalla, vagy mondjuk egy oroszi, vagy sorolhatnánk a kisebb magyar közösséget?
Hát ez azt jelenti, hogy megszűnik az élet. Megszűnik az élet, a közösség élet egy ilyen településen, hisz ha nincs egy ilyen intézményes hely, akkor a szülő az igyekszik olyan helyre menni, olyan helyre telepedni, tehát kiürül a falu, ahol a gyermeke jobban fog tudni boldogulni, hiszen nem gondolom, hogy az racionális, hogy minden faluból behordjuk a gyerekeket, mert egyrészt az alsó tagozatosok számára nagyon megterhelő, hogy 6 éves kortól naponta utazzon 1 órát oda-vissza, kifárad a gyerek, és utána nem tud koncentrálni, nem tud tanulni. Ráadásul a mai üzemanyag árak és a technika fenntartása mellett kiszámolom, szerintem egy pedagógus sokkal olcsóbb, hiszen az ott maradt épületet így is, úgy is üzemeltetni kell, mert ahol beszállnak egy általános iskolát, ott még elemi iskolának lenni kell, mert az jó lenne biztosítani a gyerekeknek, meg óvoda is lehet, ezek általában egy épületben vannak, akkor ha már fűtöm az épületet, akkor miért ne tanuljanak helybe azok a gyerekek a kis létszámba is, nagyobb odafigyelést kaphatnak a pedagógusoktól, és ha összevetjük, akkor a pedagógusokra fordított bérköltség, az még mindig talán olcsó, mint hogyha buszt járatnék fel, újítanám, és így tovább. Az iskolabusz akció amúgy is egyre nehezebben megy mindenütt, mert ezek a technikai eszközök 4-5 év alatt elavulnak, ráadásul ahhoz, hogy egy iskolabuszt egy önkormányzat működtessen, ahhoz nem csak azt kell, hogy sofőrt adjon, hanem egyszerre 2 sofőrnek kéne bennülni, meg egy ápolónőnek is, akkor már is 3 fizetést kell kiadni arra, hiszen ez lenne a norma. Az, hogy nem tartják be, az egy másik kérdés, vagy hogy tartják be, ezt nem tudhatom, de hogy a norma ez lenne, ami azt jelenti, hogy minden irányba az iskola buszva itt van. Összeszámolom, az már lassan egy tantestületnek a része. Ami pedig az anomáliákat illeti, az felhívtam a figyelmet, hogy jó lenne, ha közösen harcolnánk ez ellen is. Az azt mondja, hogy az új oktatási törvény azt kimondja például, hogy 5 kérvény esetén kötelesek megindítani az első osztályt, meg fenntartani az osztályt. Az alsó tagozatban, ha nincs meg az 5 kérvény, akkor is be kell indítani az osztályt, és be lehet indítani az osztályt, csak akkor úgymond komplex vagy komplekt osztályt indítanak, tehát összevont osztályt, tehát azt jelenti, hogy mondjuk 5 gyerek jár a 3. osztályba, meg 3 kérvény az 1. osztályba. Akkor ez az 1. osztály, a 3. osztály egy tanterembe tanul, és a tanítónéni megosztja. Az én koromban is volt ilyen, hogy akkor az egyik padsorban ültek az 1. osztályosok, kis falvakban, másik padsorban a 3. osztályosok, és akkor a tanítónéni a 3. osztályosok, akik már tudnak önállóan dolgozni, annak adott feladatot, és oda ment, és az 1. osztályosokkal, azzal az 1, 2, 3 gyerekkel foglalkozott külön. Akkor azoknak adott önálló munkát, hogy írjanak, másoljanak, rajzoljanak, vagy olvassanak, ha már megtanultak olvasni, és akkor ment a többiekhez. Ugyanígy a 2., 4. osztály volt. Azt is kimondja a törvény, hogy ha egy ilyen osztályban már 12 gyerek van, akkor azt 2-t kell választani, és 2 különálló osztályt kell nyitni. Ez az egyik, ami érdekes, tehát itt nem lehet arra panaszkodni, hogy valamelyik is faluban nincsen, mert csak ennyi vagy annyi gyerek született, amíg van elemi iskola, akkor vonják össze. Akár a 4-et együtt is összevonhatják, míg a 12-et el nem érik. Persze az már sokkal nehezebb a munkát. A másik ilyen anomália, amit az oktatási törvény előír, például azt, hogy a gimnáziumokban, meg a liceumokban 30 főnél osztani kell 2 osztályra a gyerekeket. Tehát abban az esetben, amennyiben az 5-12. osztályban 31 tanuló van egy évfolyamon, abból 2 osztályt kell írni. Ha 2 osztályt kell nyitni, akkor nem értem, hogy a támogatást, amit az állam ad, miért 25 fős osztályokból számítsák ki, hiszen ez most így ellentmond a törvénynek, tehát nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, és hogyha ezt mások is felismerik, különösen a gazdálkodó önkormányzatok, és ezzel fordulnak a minisztériumhoz, meg a költségvetési bizottsághoz, akkor ezt lehetne rendezni, hogy akkor a normatíva szerint, ha 2 osztály van, akkor 2 pedagógust kell fenntartani, nem pedig 1-et.
A reformok utolértek bennünket 2027-re, gyakorlatilag az oktatásnak a reál humán része is ketté vál, ebben a Magyar Egyetem, illetve Rákóczi Egyetem albázisai évek óta készülnek erre a dologra. Hogyan látja ezt a reformot, hol haladunk most?
Hát ez 27-be fog bezáródni, tehát még egy év van előttünk, most még mindenki hezitál. Ez azt jelenti, hogy 27-től átmegyünk egy európai rendszerű oktatásra. Azt jelenti 4 elemi iskola, 5 általános iskola, amit Ukrajnában gimnáziumnak fognak hívni, és egy 10-11-12 3 évfolyamos középiskola lesz. Liceumnak fogják hívni. A liceumoknak 2 kategóriáját állapították meg. Akadémiai liceum, vagy elméleti liceum, ahogy Magyarországon meg Romániában hívják, ahol arra készítenek fel, hogy egyetemre menjen, és akkor heti emelt óraszámba tanulnak bizonyos tudományterületeket. Angol, biológia, természettudomány, és így tovább. A másik a szakliceumi hálózat, ahol ugyanolyan érettségét kapsz, elmehet az egyetemre tanulni is, de emellett belekóstolhat egy szakmába, és heti 6 órában mondjuk szépészetet tanul, fodrászatot, vagy akár divatszabóságot, és így tovább, és ha leérettségizik, akkor eldöntheti, ha ezen az irányba megy, folytatja a tanulmányait mondjuk az Egánide szakképzési centrumban, ahol viszont már szakmunkás oklevelet is szerezhet, hiszen ez az érettségi, ez csak egy általános alapot ad hozzá, illetve ez a 3 év pont jó arra, hogy megutálja azt a szakot, amit választott, vagy megszeresse azt a szakot, hogy legyen. Ehhez viszont fel kellett készülni, nem most, hanem 12 évvel ezelőtt, amikor elindították a dolgokat, hiszen a liceumoknak, önálló intézményeknek kell lenni. Persze kisebbségieknél lehet úgy, hogy 1-től 12-ig együtt tanulnak, de a legtöbb esetben ezt önállóvá szeretnék tenni egyrészt, másrészt meg olyan feltételeket írtak elő, amit nehéz teljesíteni. Mindenütt legyen tornaterem, felszerelt szaktanterem, pedagógusok megfelelő oktatással, és így tovább. Na most ebben mi, a Pedagógus Szövetség, a KMKS, meg a Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány, ebben mi sokat tettünk ezért. Például 12 évvel ezelőtt kidolgoztunk egy bázisiskolai programot, amiben Brenzovics László menedzselésével mellénk állt az magyar állam, és ezt a programot levezényelte. Ez azt jelenti, hogy 12 helyen felújítottunk önkormányzati iskolákat. Lásd, Beregszáz azért kész erre a helyzetre, mert Beregszázban például teljes körű felújítás kapott a Kossuth Lajos iskolának az egyik szárnya, illetve a Bethlen Gábor liceumnál pedig felépítettük azt az épületet, azt a liceum épületet, amit 30 éve nem tud egy önkormányzat se a járásra az állam, pedig 3-szor volt alapkőletétel, minden politikai választás előtt itt voltak nagyurak, akiknek már a nevére sem emlékszünk, akik megígérték, hogy pénzt adnak, segíteni fogják, és ez a választási akaratot befolyásolta, de nem sikerült. Most ez át lett adva. Tehát a beregszázi önkormányzat kapott egy nagy ajándékot, ami azt jelenti, hogy a saját költségvetéséből erre nem kell pénzt fordítania. Ez megvan. Ezt átruházhatja, uram, bocsánat, akár az ukrán liceum felújítására, mert ott is meg kell teremteni a felvételt. Ezért is fontos az, hogy a mi iskoláinkat ne zárják be, hiszen mi önfenntartóként sokat adunk a közösség számára. Ez a másik ilyen dolog, ami érdekesség az, hogy mindenütt csak elméleti liceumban gondolkodnak, hiszen az a legjobb, legegyszerűbb dolog, hisz van tán 3 jó tanár, nem kell hozzá olyan sok, néhány kabinet itt is felszerelve megvolt, viszont a szakliceum az ugye nagyon igényes, eszközigényes, anyagigényes, hisz ahhoz, hogy megtanítsam sütni, főzni a gyerekeket, ahhoz nem csak egy felszerelt konyha kell, hanem alapanyagok is kellenek, és hát bizony a szakképzési törvény, amit egyébként rendezni kellene majd, törvényileg is az ukrán-magyar megállapodás alapján, abban most az van, hogy minden szakképző intézmény ukrán anyanyelvű, nem úgy, mint mondjuk még akár a szovjet rendszerben is, itt Beregszázban 2 PTU is volt, vagy 2 iskola is volt, ahol lehetett magyar nyelven is tanulni az általános ismereteket. Jelzem, a törvény most se tiltja, tehát most is engedélyezi azt, hogy az általános ismereti tárgyakat akár a beregszázi PTU-ba is magyarul tanulják, csak mivel az alapszabályukban nem ez került be, meg a szakképzési törvényben nem ez van benne, nincs összhangban az általános iskolai törvénnyel, ezért nem hajtják ezt végre. Na, ezt is módosítani kellene, de addig is mi előre szaladtunk, és létrehoztuk a Kárpátaljai Magyar Liceumi Hálózatot. Igaz, általában igyekszünk ott nyitni, ahol nincs ilyen szakliceum. És ezért van az, hogy a legtöbb kistérségben az elméleti mellett, amit vagy az önkormányzati liceumok fognak ellátni, vagy az egyházi liceumok, azok is mind elméleti liceumok, akkor legyen egy ilyen lehetőség azoknak, akik nem tudnak menni, és hát éppen mondjuk ebben az évben is két olyan település is fordult hozzánk, ahol meg akarják szüntetni a dolgokat, és ugye vannak az egyik Munkács például, a másik pedig Aknasz Latina, ahol a városi tervben nem szerepel az, hogy ők fenntartsák a magyar liceumi képzést, ezért megpróbáljuk majd őket valamilyen szinten beintegrálni ebbe a hálózatba, és hát van egy település, amin nagyon csodálkozok, ez Csap település, amely mint határváros fejlett és elég nagy gazdasági potenciával is rendelkezik, és ők se akarják a magyar liceumot működtetni, legfeljebb magyar osztályt az ukrán liceumon belül, annak ellenére, hogy a csapi iskolát is tokkal, vonóval teljes körűen felújítottuk, jobban néz ki, mint mit tudom én a szovjet rendszerben, vagy az elmúlt 30 évben az ukrán rendszerben is akár, mert tornateremtől kezdve minden felújításra került, a bázisiskolai program keretén belül, viszont mégis van egy ellenállás, a szülők éppen most harcolnak, de én azt gondolom, hogy a szülőknek is igenis van feladata, és jól teszik, hogyha írnak és mennek, hiszen ott is minden feltétel adott ahhoz, hogy a kommunális önkormányzati elméleti liceum megmaradhasson.
Akkor mégis az önkormányzaton múlik sok esetben a...
Hát, de az önkormányzat mindig hivatkozik felülre, pedig most egyértelmű, hogy minden liceum az ő tulajdonuk, az övék a felelősség, az övék a feladat, nekik kell dönteni helyben, és ez viszont ez megint egy olyan dolog, amit mindenkinek tanulni kell, ha Európába akarunk menni, hogy az önkormányzatiságnál is helyben a civil kurázsinak, a civil szférának és a szülőknek, és egyáltalán azoknak, akiket érdekel a gyermekük jövője, oda kell figyelni, és ki kell állni a saját jogaik mellett.
Csak zárszóra van időnk. A gyermekhiány az nagyon nagy, de azt látjuk, hogy még mindig sokan vagyunk, ha megnézzük a különböző táborokat a nyári időszakban. Rengeteg gyermek, rengeteg táborban van, és mi mindig azt érezzük, hogy bár kevesebben vagyunk, de mégis vagyunk, és nem is olyan kevesen, mint a sokan gondolják. Hogyan látja a jövőt? Mit kell tennünk, hogy...
Hát meglátjuk, hogy első osztályos hány lesz, mert nem tudjuk, hány gyerek született, ugye 4-5 évvel ezelőtt, azok a fiatalok, akik akkor lakadalom után gyorsan kimentek, azok nem biztos, hogy már itt szülték meg a gyermeküket, de én azt gondolom, mindaddig, amíg gyermek van, addig nekünk van feladatunk. A táborokban is így vagyok. Én is meglepődtem, hogy a Pedagógus Szövetség vagy a Géniusz táborai pillanatakor elektronikusan lehetett jelentkezni. Azt hiszem, egy napot se volt, 2 óra alatt megteltek ezek a táborok, és minden táborban 40-50 gyerek van. Új táborokat is indítottunk, így például a Körösmezőn van egy tulipántanoda magyar identitás ápoló tábor, vagy egy honismereti tábor, és egy másik honismereti tábort Visken indítottunk a liceumnak az új bázisán, ahol a 7-8-9-es gyerekeknek szervezünk, és az egyetemünkön pedig egy ilyen informatika-robotika tábor indult, ami szintén egy új képzési kínálat. Én azt mondom, hogy összehasonlítottam most a statisztikai adatokat. Hát egy évvel ezelőtt még nálunk 1000 gyerek jött az első osztályba, míg a Vajdaságban 1200 gyereket irattak be az iskolában. Na most a Vajdaságban állítólag statisztikailag egyrészt 2-szer akkora a terület és 2-szer annyi magyar él, mint nálunk. Ezt mondják a statisztikák. Akkor mi még mindig nem panaszkodhatunk, ha ott csak 1200 gyerek volt nálunk, meg 1000 is. Hát én azt mondom, hogy a Biblia is azt mondja, hogy egy gyerekért is érdemes dolgozni és tenni a dolgunkat. Tehát amíg lehet, van lehetőség, van gyerek, addig mi igyekszünk azok számára megteremteni azt a lehetőséget, hogy fejlődjön, és ne érezze azt, hogy éppen háborús helyzet van nálunk, vagy enyhítsük ezen az érzésen, hiszen minden alapja a legjobb lenne, ha béke lenne más, akkor konszolidálódna az életünk.
Dr. Rosszillókra köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Could I finally be free? Could I finally be whole?
És közösségek mindennapjai a határon túlról.
A vonal másik végén köszöntjük Sumicki Andrást, a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagját és a Bőzeláger alapítvány képviselőjét. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, hall-e bennünket.
Igen, én is köszöntöm a rádióhallgatókat sok szeretettel.
Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászjárási Máltai Szeretetszolgálat, illetve a Bőzeláger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni egy felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk neki, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzeláger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az odesszai New Dawn egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálják. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzeláger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket, az ENSZ, a Johanniták, és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. És ez a mai napig működik. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik, az a egy Málta van gyakorlatilag, az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember, bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, hogy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, hanem most már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vagy kiment a gyártásból, vagy különböző okok. És az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
Hát nagyon, nagyon pozitív, nagyon pozitív. Nem győznek hálálkodni se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk nekik. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarországtól egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, sok erőt és áldást kívánunk az életükre, munkájukra, közösségükre.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretett Szolgálat elnökségi tagjával és a Bőzeláger Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.